Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Kiugróan nőtt a magyar gazdaság 2013 utolsó negyedében, 7 éve nem volt ilyen növekedés. Újabb rezsicsökkentés, ezen túl a szolgáltatónak kell fizetnie például a villanybekötés költségének felét. Növényvédőszert találtak a bébi ételben, az élelmiszer ellenőrök azonnal levetették a polcokról a terméket. Hét éve nem nőtt olyan mértékben a magyar gazdaság, mint a tavalyi utolsó negyedévben. Az előzetes adatok után ezt mutatja a statisztikai hivatal részletes jelentése is. Éves szinten 2,7%-os volt a bővülés, legnagyobb mértékben a mezőgazdaság, az építőipar és a feldolgozóipar teljesítménye javult. Elemzők szerint figyelemre méltó, hogy több éves csökkenés után a belső fogyasztás is növekedni kezdett. A Nemzetgazdasági Minisztérium arra számít, hogy folytatódik a kedvező tendencia, köszönhetően ez többek között annak, hogy már több mint 4 millió embernek van állása.
Többet költ mostanában műszaki cikkekre ez a férfi. Karácsonykor tévét vett, most pedig egy lemezjátszót és egy nyomtatót. Az egyik műszaki áruház menedzsere azt mondja, forgalmuk most a karácsonyi ünnepek után is folyamatosan növekszik. Az emberek egyre inkább a minőségi termékeket keresik.
A 2014-es év első hónapjaiban is folytatódik az a növekedés, ami jellemző volt a tavalyi év derekától. A főbb területek, ahol a növekedések maximálisan mutatják a vásárlói érdeklődést, az a számítástechnika, illetve a televízióknak a területe, de emellett nagyon fontos szeletet hasít ki a háztartási gépeknek a területe.
A statisztikai hivatal adatai szerint is egyre többet vásárolnak az emberek. Januárban összességében csaknem 4%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év hasonló időszakához képest. A nem élelmiszer jellegű kiskereskedelemben, vagyis például a műszaki cikkek, a bútorok, ruhák eladásában volt a legnagyobb a növekedés, 4,3%, de több fogyott élelmiszerből és üzemanyagból is. Szakértők szerint a lakossági fogyasztás április óta tartó folyamatos bővülése is hozzájárult ahhoz, hogy tovább javuljanak a GDP adatok. A KSH ma megerősítette, hogy 2013 utolsó negyedévében az előző év hasonló időszakához képest 2,7%-kal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye. Ez a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint meghaladja a várakozásokat. Ehhez hasonló növekedésre 7 éve nem volt példa Magyarországon.
A belső fogyasztás is jelentős mértékben nőtt, köszönhetően annak, hogy aktív foglalkoztatáspolitikát folytatunk, és 4 millió fő fölé növekedett az alkalmazottak száma. Tavalyi esztendőben 30 ezerrel nőtt a versenyszférában foglalkoztatottak száma, és nyilván ezek olyan adatok, amelyek hozzájárulnak a magyar gazdaság erősödéséhez.
A gazdaság szinte minden ágazatában növekedést mértek. A mezőgazdaság teljesítménye 2013. októbertől decemberig például több mint 20%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóiparban több mint 5, az építőiparban pedig több mint 10%-os növekedést mértek. Szuppán Gergely, a Takarékbank elemzője szerint a gazdaság erősödése tartós maradhat. Az alacsony infláció és a növekvő reálbérek miatt ugyanis tovább bővülhet a hazai fogyasztás. Az élénkülő európai gazdaság is kedvező hatással lehet.
Idén arra számítunk, hogy csak az autógyártás 40%-kal növekedhet az Audi, a Suzuki és a Mercedes kapacitásbővítéseinek, illetve növekvő termelésének következtében. És emellett, ami igazán pozitív, hogy a beruházások is hozzájárultak a növekedéshez, a beruházások mintegy 10%-kal nőttek az utolsó negyedévben, és arra számítunk, hogy ez a folytatásként is így van.
Elemzők arra számítanak, hogy 2014-ben a kormány által várt 2%-nál is nagyobb mértékben nőhet a nemzeti össztermék.
A tavalyi növekedési fordulat után 2014 a folytatódó gazdasági bővülés és a gazdaságfejlesztés éve lesz, mondta a Parlament Költségvetési Bizottságának fideszes alelnöke a Központi Statisztikai Hivatal friss adataira reagálva. Puskás Imre úgy fogalmazott, ezzel a mutatóval Magyarország az Európai Unióban is előkelő helyen áll, a visegrádi tagállamokkal összevetve pedig a legjobbat nyújtotta.
Magyarországon folyamatosan nő a belső fogyasztás, folyamatosan növekszik a kiskereskedelemnek a forgalma, ez pedig nyilvánvalóan egyenes összefüggésben van azokkal az intézkedésekkel, amelyek történtek Magyarországon. Ez egyértelmű összevetésben van azzal, hogy a rezsicsökkentés nagyon komoly pénzt hagy a családok költségvetésében.
Az MSZP-s Burány Sándor erre válaszul, azt írta, idézem, döglött dakotalovat sarkantyúz a Fidesz, amikor a saját gazdasági teljesítményét próbálja dicsérni. Az ellenzéki képviselő számításai szerint a magyar gazdaság a tavalyi negyedik negyedévben is csak a 2011-es szinten tudott teljesíteni, de az egész évet tekintve teljesítménye még a 2011-es adatoktól is elmarad. Az Európai Bizottság 3 uniós tagországra túlzott makrogazdasági egyensúlyhiányt állapított meg, Magyarország nincs köztük. Az Európai Bizottság 17 uniós tagállamot vizsgált, Horvátországban, Olaszországban és Szlovéniában túlzottnak találta a makrogazdasági egyensúlyhiányt. A jelentés szerint Magyarországon is vannak egyensúlytalansági tényezők, ezek mértékét azonban a bizottság nem tartja túlzottnak, közölte szerdán a brüsszeli testület. A bizottság külön figyelmeztetést adott ki az eurozóna két országára. Nem kizárt, hogy a túlzott deficit eljárásban Franciaország és Szlovénia nem tudja teljesíteni az idei hiánycélt. Eladná az államnak az E.ON a gázhálózati cégeit, valamint a lakosság ellátásáért felelős kereskedő cégét. Az erről szóló nem kötelező szándéknyilatkozatot ma már alá is írták a magyar villamosművekkel, a tranzakció idén lezárulhat. A dokumentum szerint 4 E.ON tulajdonban lévő társaság kerülhet részben vagy egészben nemzeti tulajdonba. Az MVM azt közölte, a célja továbbra is az ország energiabiztonságának erősítése. Ha megkötik az üzletet, az állam lehet a legnagyobb tulajdonos már a gázellátásban is. A rezsicsökkentés újabb lépéseiről döntött ma a kormány. A tervek szerint a jövőben a szolgáltató fizetne többek között a hálózatbővítéssel, a mérőhely kialakítással és a bekötéssel kapcsolatos költségek felét. Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa a Híradónak azt mondta, legfőbb cél az, hogy Európában a legolcsóbb energiaárakat kapják a magyar családok, illetve a magyar gazdaság.
Ezt a mérő állomást idén januárban köttettük be.
Több mint 100 millió forint értékben oktató és kutatóközpontot épít ez a magyar vállalkozás a Salgó-Tarjáni önkormányzattal közösen. Az év elején fizetniük kellett a mérőóra bekötéséért. Azt mondják, minden kiadás számít, ezért örültek volna, ha nem kell fizetni.
Természetesen a mi célünk életében is úgy gondolom, hogy minden könnyebbítés örömet jelentene, hiszen számtalan olyan tétel jelentkezik egy-egy ilyen beruházásnál, amely nagyságrendileg tudja növelni a beruházás összértékét.
A tervek szerint a jövőben a szolgáltatónak kell fizetnie többek között a hálózat bővítéssel, a mérőhely kialakítással és a bekötéssel kapcsolatos költségek felét. A kormány legújabb rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntése a vállalkozásokat, az önkormányzatokat és a civil szervezeteket is érinti.
Az egész szolgáltatási rendszert szeretnénk átalakítani. Ugye a legfőbb célunk az, hogy a magyar családok, illetve a magyar gazdaság kapja Európa legolcsóbb szolgáltatását, legolcsóbb energiáját, és az energiaárakba ezek is beleértendők.
A kormány még múlt héten döntött arról, hogy a mérőórák cseréjének költségeit is a közműszolgáltatóknak kell állniuk, amely 5000-től akár több mint 100 000 forintig terjedhet. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár pedig tegnap azt mondta, szerinte legalább 50%-kal kellene csökkenteni a távfő alapdíját.
A szolgáltatóknak tudomásul kell venni, hogy nem tudnak annyi pénzt ebből az országból kivinni.
A rezsicsökkentés tavaly januárban kezdődött. Első lépésben 10%-kal lett olcsóbb a földgáz, az áram és a távfő. Júliustól a vízdíj, a csatorna, a szemétszállítás, a szennyvízszippantás, a PB-gáz és a kéményseprés díja mérséklődött 10%-kal. Novembertől pedig ismét a gáz, az áram és a távfő ára lett alacsonyabb. Idén újabb 3 lépésben csökken a rezsi. Áprilistól a gáz 6,5, szeptembertől a villany 5,7, októbertől pedig a távfő ára 3,3%-kal lesz alacsonyabb.
Bemutatták az új magyar gyártmányú Intercity szerelvényeket. Az első két kocsi már az utolsó tesztkilométereit futja Nyugat-Európában. A tervek szerint az év végéig 50 ilyen kocsi készülhet el a MÁV szolnoki telepén, ahol ezzel több száz új munkahely jöhet létre.
Egyelőre még csak 2 prototípus létezik az új magyar gyártmányú Intercity Plus nevű szerelvényekből.
Szolnokon a MÁV gépészet telephelyén került összeszerelésre ez a kocsi, és hát amitől különleges, az, az azon túl, hogy egy magyar gyártmány, azon túl, hogy hát minden olyan modern kritériumnak megfelel, amelyen Nyugat-Európában az utasok találkozhatnak.
Ingyenes internet, utastájékoztató a kivetítőn, légkondicionáló és biztonsági kamera. Ilyen extrákat is beépítettek a kocsikba, amiket a bemutatón működés közben is ki lehetett próbálni. A szerelvényeket eddig főként Ausztriában tesztelték, az ottani sineken a 200 km/órás sebességet is elérték velük. Az államtitkár szerint, ha a prototípusok minden vizsgán jól szerepelnek, akkor a sorozatgyártásuk is beindulhat, ami több száz új munkahelyet is teremthet Szolnokon.
A vasút nem csupán egy vállalat, hanem a magyar gazdaság és a társadalom egyik legfontosabb tartóeleme, amely biztosítja az állampolgárok mobilitását, a hazai ipar működését és a hazánkon átmenő tranzitforgalmat.
A vasúttársaság vezetése abban bízik, hogy az év végéig akár 50 ilyen kocsi is forgalomba állhat.
Grúzia második legnagyobb városába, Kutaisziba indít járatot szeptembertől Budapestről a Wizz Air, jelentette be a légitársaság vezérigazgatója és a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar gazdaság szempontjából nagy jelentősége van a járatnyitásnak, mert Grúzia Magyarország második legfontosabb partnere a kaukázusi térségben. Az államtitkár kiemelte, tavaly a két ország között a kereskedelmi forgalom meghaladta az 50 millió dollárt, amely 8%-os növekedést jelent, a magyar exportot pedig 7%-kal tudták növelni.
A keleti nyitás stratégiának az egyik legfontosabb célkitűzése az az, hogy a kaukázusi köztársaságok irányába az exportunkat minél inkább növelni tudjuk, és azt már látjuk a tapasztalatokból, hogyha nincsen közvetlen légjárat, az egy nagyon komoly gátja az export növelésnek, viszont egy közvetlen légjárat megléte pedig hát jelentős könnyebbséget jelent, és előrelépési lehetőséget az export növelés tekintetében.
A mezőgazdaság fejlesztése Magyarország számára is stratégiai cél, ezért hazánk megkülönböztetett figyelmet fordít a családi gazdálkodók felkarolására, mondta a vidékfejlesztési miniszter a Családi Gazdaságok Világfórumának megnyitóján. Fazekas Sándor emlékeztetett, a magyar vidék jó részt éppen a kisbirtokos családi gazdálkodóknak köszönhetően olyan felhalmozott tudást, kulturális értéket, szellemi és épített örökséget őriz, amelyet meg kell óvni a jövő nemzedékek számára.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a családi gazdálkodók felkarolására, és segítjük őket, hogy hozzájussanak azokhoz a hasznos, új ismeretekhez, amelyek révén megóvhatják a termőföld minőségét, a termelési kultúrákat. Könnyítettük a piacra jutást, segítjük a fiatal gazdákat, előnyt élveznek a földvásárlásán, a földbérleteknél is a családi gazdálkodók.
Kiemelkedően fontosnak nevezte a magyar-osztrák kapcsolatokat Marton János külügyminiszter, miután megbeszélést folytatott osztrák kollégájával, Sebastian Kurzzal. Marton János az új magyar földtörvényről azt mondta, hogy arról alapvetően más a két ország álláspontja. Sebastian Kurz úgy fogalmazott, a szabályozás néhány osztrák gazdát nehéz helyzetbe hozott. Most várják a brüsszeli állásfoglalást, hogy megfelele a törvény az Európai Uniós jognak. Ebben a kormányzati ciklusban több mint 6000 új bölcsődei férőhely jött, illetve jön létre, és további több mint 5000 bölcsődésnek a korábbinál korszerűbb körülményeket biztosíthatnak a régi intézményekben, jelentette be a szociális és családügyért felelős államtitkár a százszor szép bölcsőde alapkőletételén Salgótarjánban. Soltész Miklós hozzátette, a családtámogatási rendszer a bölcsődeépítési programmal, a gyedextrával, a családi adókedvezménnyel és a járulékkedvezményekkel azokat a családokat szeretné támogatni, amelyek gyermeket vállalnak és nevelnek a napi küszködés mellett, fogalmazott az államtitkár. Növényvédőszer nyomaira bukkantak egy bébi ételben. Az anyagot a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laborvizsgálatai mutatták ki. A hatóság munkatársai szerint, bár a mért mennyiség olyan csekély, hogy közvetlenül nem károsítja az egészséget, elővigyázatosságból azonnal visszahívták a termékeket. A forgalmazó vitatja, hogy a bébi ételnek bármi baja lenne. Szerintük lejárató kampány folyik ellenük.
Áron épp ebédel, ő naponta ötször eszik, kétszer bébi ételt. Édesanyja mindig nagyon odafigyel arra, mit tartalmaz a kicsi étele.
Fontos, hogy a bébi étel összetevője az olyan dolgokat ne tartalmazom, mint például só, cukor és glutén. továbbá még tejtermékeket sem kaphat, ahhoz még kicsi, úgyhogy ezekre nagyon odafigyelünk.
Rovarölőszer hatóanyagot találtunk benne.
Az egyik szlovák gyártmányú bébi ételben talált növényvédőszer maradványt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Egy gyártási tételben, ezekben az almás áfonyás termékekben volt a határértéknél több. A Nébih elnök helyettese szerint a bébi étel nem mérgező, de mivel az a gyerekekhez kerül, így szigorúbbak a szabályok.
5 hónapos kortól fogyasztható ez a bébi étel. A kisgyermekek a legérzékenyebbek, a legkitettebb csoport a fogyasztók szempontjából. Tehát nekünk a lehető legnagyobb mértékben oda kell figyelni arra, hogy csak is egészséges és minden szempontból megbízható termékeket fogyasszanak.
Azonnal visszahívták a termékeket, ebben a fővárosi áruházban is üresek a polcok. A gyártó összes bébi ételét leszették a polcokról. A forgalmazó cég szerint lejárató kampány indult ellenük. Azt mondják, az alapanyagok mindegyikéről akkreditált laborvizsgálat igazolja, hogy azok jó minőségűek.
Olaszországból származik az alma, olasz akkreditált labornak az eredménye, a negatív eredménye rendelkezésre áll. Utána, amikor ezt lepürésítették, ezt az almát, akkor az Eurofins labor Szlovákiában szintén bevizsgálta, szintén negatív lett, tehát gyakorlatilag teljesen jó alapanyagokból készült ez a termék.
A Nébih tovább vizsgálódik az ügyben, és a magyarországi forgalmazó is saját laborelemzéseket végeztet az érintett termékeken.
Fertőtlenítik a Magyarországra belépő gépjárműveket a magyar-ukrán határon. Az országos főállatorvos ezt azért rendelte el, hogy megelőzzék az afrikai sertéspestis vírus behurcolását, miután januárban Ukrajna keleti határain vaddisznók és házi sertések megbetegedését jelentették. Most Záhony, Beregsurány, Tiszabecs, Lónya és Barabás határállomásokon a belépő tehergépkocsiknak fertőtlenítőkapun, a személyautóknak, buszoknak és egyéb járműveknek pedig kerékfertőtlenítőn kell áthajtaniuk, és a szokottnál alaposabban ellenőrzik a személyes poggyászokat is. Kelet-Ukrajnában oroszbarát tüntetők ostromolták meg Donyeck városában a közigazgatási központot, amit csak néhány órára tudtak visszafoglalni tőlük az új ukrán hatalom képviselői. Gőzerővel folynak a diplomáciai erőfeszítések is az ukrán válság békés rendezésére. Kijevben, Brüsszelben, Madridban és Párizsban is tárgyaltak a vezetők. Közben az egyik orosz tévécsatorna nyilvánosságra hozott egy lehallgatott telefonbeszélgetést, amelyen az észt külügyminiszter az egyik uniós vezetőnek arról beszél, hogy nem is az azóta megbuktatott ukrán elnök bérelt fel mesterlövészeket és lövetett Kijevben a tüntetőkre, hanem az akkori ellenzék. A felvétel hitelességét az észt külügyminiszter megerősítette, és sajnálja, hogy kiszivárgott.
Putyin, gyere! Ez skandálja az orosz tömeg a Donyecki közigazgatás épülete előtt. Néhány órával azután, hogy ismét ukrán zászló került az épületre, orosz barát tüntetők ostromolták meg a hivatalt. Azt követelték, hogy az önkormányzat azonnal szakítsa meg a kapcsolatot a kijevi kormánnyal. Donyeck is azok közé, a kelet-ukrajnai városok közé tartozik, amelyekben a magukat oroszoknak vallók nem fogadják el az új ukrán vezetést. A Krím-félszigeten már 16 ezer oroszul beszélő, felségjelzés nélküli katona van. A feltűnően jól felszerelt és jól szervezett fegyveres alakulatok igyekeznek blokkolni az ukrán hadsereg egységeinek létesítményeit és megakadályozni mozgásukat. 4 ukrán katonai helikopternek és 3 harcigépnek ma mégis sikerült kitörnie az elfoglalt szaki haditengerészeti bázisról. A gépek később sikeresen leszálltak Ukrajna belsejében. Szevasztopolban, az ukrán hadsereg kikötőjében 2 hadihajó legénysége pedig megakadályozta, hogy fegyveresek elfoglalják hajóikat. Az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára úgy értékelt, hogy a Krím elfoglalása csak az orosz invázió első lépése volt. A második lépés a déli és a keleti térségek elfoglalása lesz, ugyanezekkel a módszerekkel, mondja a védelmi tanács titkára, akit cáfolta, hogy tömegesen álltak át ukrán katonák az oroszokhoz, pedig magas fizetést, lakást és más juttatásokat is ígértek nekik. Vlagyimir Putyin elnök után Madridban az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov is tagadta, hogy a Krím-félszigetet előzönlő fegyveresek oroszok volnának. Eközben az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet fegyvertelen katonai megfigyelői már úton vannak a dél-ukrajnai Odesszába. A misszióban 18 ország vesz részt, köztük Magyarország is.
Arasha Today orosz tévécsatorna nyilvánosságra hozott egy titokban rögzített telefonbeszélgetést. Ebben az észt külügyminiszter arról beszél Catherine Ashtonnak, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, hogy kijevi látogatásán olyan információkhoz jutott, amelyek szerint nem kizárt, hogy a kijevi tüntetőkre és rendőrökre tüzelő mesterlövészeket nem Janukovics bérelte fel, hanem az akkori ellenzék. Catherine Ashton egyelőre nem kommentálta a kiszivárgott telefonbeszélgetést, emiatt az orosz külügyminisztérium csodálkozásának adott hangot.
Orbán Viktor miniszterelnök holnap Brüsszelben részt vesz az Európai Unió állam és kormányfőinek az ukrán válsággal foglalkozó rendkívüli csúcstalálkozóján, majd még aznap Dublinba utazik az Európai Néppárt kétnapos tanácskozására, ahol pénteken fel is szólal, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője az MTI-vel. Brüsszelben és az ír fővárosban is egyeztetnek az uniós állam és kormányfők Arsenij Jacenyuk ukrán miniszterelnökkel. A magyar kormány kész azonnali segítséget nyújtani a kárpátaljai magyarság számára, mondta Marton János külügyminiszter az Országgyűlés Nemzetbiztonsági és Külügyi Bizottsága előtt. A külügyminiszter közölte, Magyarország megfelelő gáztartalékokkal rendelkezik, a kormány már intézkedett a gáztározók feltöltéséről.
A kormánynak szándékában áll azonnali segítséget nyújtani különböző projektek tekintetében. Erről most folyik a vita, de ennek van egyrészt egy szimbolikus jelentősége, másrészt pedig hát lesz nyilván egy konkrét jelentősége is adott esetben a kárpátaljai magyarság helyzetét. Ez a rendkívüli támogatás nyilván javítani fogja.
Az LMP rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Ukrajna ügyében. Ercsei Katalin, az ellenzéki párt képviselője, a parlamenti bizottság ülése után azt mondta, 1945 óta nem volt olyan súlyos fenyegetés Európában, mint most, ezért szükségesnek tartják a helyzetértékelést. És szerinte más kérdéseket, például a paksi bővítéssel kapcsolatos Oroszországgal kötött szerződést is meg kellene tárgyalni.
Azt gondolom, hogy az országgyűlésnek a rendkívüli szakát, ülését, amit mi kezdeményeztünk, azt meg kellene tartani. Pontosan az, hogy ezeket világosan le tudja szögezni a magyar parlament, hogy most itt megállt kell parancsolni annak a folyamatnak.
A baloldali összefogás pártjai támogatják a parlament rendkívüli ülésének összehívását, közölte az MSZP elnöke. Mesterházi Attila azt mondta, az ország határai mellett kialakult konfliktus helyzet miatt ők is aktuálisnak tartják a kezdeményezést. Akár 3 hétig is kórházi kezelésre szorulhat az ungvári polgármester, akit tegnap éjszaka késeltek meg. Viktor Csadeit hátulról szúrták le Ungvár egyik forgalmas utcáján. Kárpátalja kedden kinevezett kormányzója szerint Csadej nyilvánvalóan politikai leszámolás áldozata, hiszen a kijevi és ungvári tüntetések egyik tevékeny szervezője volt. Letették a hivatali esküt az új román kormány tagjai, miután Traian Băsescu államfő aláírta az új miniszterek kinevezését, köztük a Románia Magyar Demokrata Szövetség által delegált Kelemen Hunorét és Kóródi Attiláét is. A román elnök napközben állapodott meg Viktor Ponta kormányfővel abban, hogy az RMDS részvételével megalakult új kabinet a parlament elé terjeszti politikai programját, korábban az ellenzék éppen ezt hiányolta. Már csaknem 180 ezer külhoni magyar adta be regisztrációját az április 6-ai választásokra. A határon túli magyarság most először élhet szavazati jogával. A regisztrációt a külföldön élő magyar állampolgárok tavaly augusztus óta levélben, november 1-től pedig elektronikus úton is kezdeményezhetik, egészen március 22-éig.
Mi ezt fontosnak tartjuk, mert úgy érzem, hogy olyan lehetőségeket nyit meg, amivel élni kell.
A határon túli területekről eddig Erdélyben regisztráltak a legtöbben az április 6-ai magyarországi országgyűlési választásra. A Páciumi Autonómia Tanács elnöke Szegeden egy külhoni szavazásról tartott sajtótájékoztatón azt mondta, arra számít, hogy a magyar állampolgársággal rendelkezők legalább fele szavazni fog.
Körülbelül 350 ezer magyar állampolgársággal rendelkező, erdélyi lakcímmel rendelkező személyről beszélhetünk. Közülük a március 3-ai friss adatok szerint mintegy 135-140 ezeren tették meg a regisztrációjukat.
Nem pártpolitikai, hanem nemzetpolitikai kérdés a külhoni magyarok szavazati joga, hangsúlyozta Tóró T. Tibor. Az erdélyi Magyar Néppárt elnöke hozzátette, az elmúlt 4 évben olyan nemzetpolitikai döntéseket hozott a magyar kormány, amelyek a határokon átnyúló nemzetegyesítést segítik. A délvidéken eddig mintegy 25 ezer ember iratkozott fel a választásra, és csak nem 80 ezeren tették le az állampolgársági esküt.
Ez is egyfajta ünnep lesz a délvidéki magyarság esetében, hiszen akárhogy is nézzük, az elmúlt 100 év az pont arról szólt, hogy hogyan zártak ki bennünket egyébként, vagy próbálták elzárni a délvidéki magyarságot is a magyar nemzettől.
A legfrissebb adatok szerint már több mint 151 ezer határon túli magyar állampolgár regisztrált jogerősen az áprilisi választásokra.
180 ezer beadott igény van, ami még nyilván az a 30 ezer nincs földolgozva. Itt a beszélgetés során is kiderült, hogy körülbelül várható 200 ezer regisztráció a választásokig rendelkezésre álló időbe, és én ezt nagy sikernek tartom.
A politikus hozzátette, eddig mintegy 500 000 külhoni magyar vette fel a magyar állampolgárságot, ám a regisztráció egy újabb honosítási hullámot is elindított.
Akár 4 A4-es papír is kellhet majd egy szavazólaphoz az áprilisi országgyűlési választáson. Mindeg eddiginél több, akár 31 országos pártlista és 13 nemzetiségi lista lehet majd. Közben megérkeztek Magyarországra az EBSZ választási megfigyelői is, akik azt mondják, ez lesz a 4. választás, amit szakértőik felügyelnek, de módszereik ugyanolyanok lesznek, mint korábban.
A Nemzeti Választási Bizottság elnöke és az egyik tagja sorsolta ki, milyen sorrendben követik egymást majd az országos párt és nemzetiségi listák. Az április 6-ai országgyűlési választásokon összesen 31 párt, illetve pártszövetség, valamint 13 nemzetiség jelezte, hogy országos listát állít. A korábbi választásokon ennél jóval kevesebb párt tudott országos listát állítani. 2002-ben például 8, 2010-ben pedig 6. Idén változtak a szabályok, könnyebb volt összegyűjteni az ajánlásokat, ezért nőtt meg a számuk. A keddesti sorsoláson a jelenlegi parlamenti pártok közül a Fidesz-KDNP a 10., az LMP a 20., a baloldali pártszövetség a 41., a Jobbik pedig a 44. helyet kapta. A mostani sorsoláson egyelőre az derült ki, hogy a listás szavazólapon egymáshoz képest milyen sorrendben lesznek a pártok, de a végleges helyük majd a jogorvoslati határidő lejárta után lesz biztos.
Ez minden idők legnagyobb számú országos listája.
Pálfi Ilona a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, akár 4 egymáshoz fűzött A4-es lap hosszúságú lehet a listás szavazóív. A Nemzeti Választási Iroda elnöke hangsúlyozta, mindent megtesznek, hogy megkönnyítsék a szavazóknak az eligazodást. A tervek szerint az országos listát például kinagyítják majd, és jól látható helyre kirakják a választókörökben.
A Szavazatszámla Bizottság feje fölött a falra, hogy amíg ott sorba állnak, akkor tanulmányozzák, és már ott ki lehet keresni, hogy ki az ő kedvenc jelöltjük.
Pálfi Ilona hozzátette, a hosszú szavazóívek miatt most vizsgálják át, kell-e alakítani a szavazófülkéket, és ha kell, plusz fülkéket állítanak fel. Közben megérkeztek Budapestre a nemzetközi választási megfigyelők. A külügyminisztérium által meghívott szakértők azt vizsgálják majd, hogy rendben zajlik-e a választás. Minket nem a választások eredménye érdekel, sokkal inkább az, hogy maga a folyamat átlátható legyen, és megfeleljen az EBSZ szabályainak, legyen tisztességes, pártatlan, mondta Audrey Glover. A választási megfigyelők vezetője azt mondta, ez már a 4. olyan magyar országgyűlési választás, amit az EBSZ szakértői felügyelnek. A módszerek pedig ugyanolyanok lesznek, mint a korábbi alkalmakkor.
Feljelentéseket tesz a baloldali pártszövetség, mert szerintük offshore cégeket juttatott olcsó gázhoz az MVM kereskedő cége. Tóth Bertalan, a szocialista párt elnökségi tagja szerint ezek a cégek a törvények megkerülésével 3 év alatt csak nem 100 milliárd forint hasznot könyvelhettek el. Az MSZP szerint a felelősöknek meg kell téríteniük a nemzeti vagyonban keletkezett kárt.
Az MSZP továbbra is azon dolgozik, hogy kiderüljön, kik a felelősek, azért, hogy az olcsón behozott földgáz haszna nem került el az emberekhez, hanem az drágán továbbadhatták.
Nem árult el a Híradó kérdésére Mesterházi Attila, hogy ott lesz-e jövő héten a mentelmi bizottság ülésén, ahová Simon Gábor titkos vagyona miatt hívták. A bizottság arról kérdezni az MSZP elnökét, hogy mit mondott neki volt elnök helyettese, amikor az ügy kirobbanása után találkozott vele. Mesterházi Attila nem válaszolt az üggyel kapcsolatos kérdésünkre, Szanyi Tibor a ma reggelben pedig azt mondta, ő nem tanácsolja neki, hogy elmenjen a vizsgálóbizottság ülésére.
Az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Majdnem napra pontosan egy hónapja mondta ezt Mesterházy Attila volt helyettese Simon Gábor eltitkolt vagyonáról. Az MSZP elnöke azóta további részleteket nem mondott arról, mit értett az alatt, hogy Simon Gábor előző életével kapcsolatos forrás felhalmozás, és ez ideig Simon Gábor sem adott magyarázatot a pénz eredetére. Az MSZP február eleje óta próbál elhatárolódni a pártból azóta kilépett politikustól és vagyonosodási ügyétől. Többször kijelentették, hogy a pártból már kilépett és magánember. Mesterházy Attilát országjárása több állomásán is kormánypárti tüntetők várták. Múlt héten Tiszaújvárosban például egy talicskával és benne jelképesen Simon Gábor negyedmilliárdos vagyonával. Kedden Kaposváron pedig plakátokon kérdezték az MSZP elnökétől, honnan van a 240 millió, és azt is, mit súgott neki a helyettese.
A bizottság úgy döntött, hogy a jövő héten, hétfőn 11 órára meghirdetett bizottság ülésre meghívja a Mesterházy Attila elnök urat.
Hétfőn az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága úgy döntött, mivel hetek óta hiába várják az ülésre Simon Gábort, meghívják helyette Mesterházy Attilát, hogy hivatalosan is megkérdezzék, milyen magyarázatot adott neki Simon Gábor. Hétfőn az MSZP szóvivője azt mondta, akkor reagálnak a megkeresésre, ha Mesterházy Attila hivatalos meghívót is kap. Egy más témában tartott sajtótájékoztatón szerettük volna megkérdezni, hogy megérkezette a meghívó, és Mesterházy Attila elmegye a mentelmi bizottság ülésére.
Elmegy hétfőn a mentelmi bizottság ülésére.
Ön szerint témába illeszkedik a kérdés?
Az MSZP politikusai hetek óta nem válaszolnak olyan kérdésre, ami nem a meghirdetett témához kapcsolódik, így most sem derült ki, hogy jövő héten kérdezheti-e a bizottság Mesterházy Attilát Simon Gábor eltitkolt vagyonáról.
Ön szerint témába illeszkedik a kérdés?
Szanyi Tibor, az MSZP elnökségi tagja az M1 ma reggel című műsorában azt mondta, nem ajánlja Mesterházy Attilának, hogy elfogadja a meghívást.
Jobban teszi, ha nem megy el, már csak azért, mert semmivel se tud többet ő, mint ön vagy én, ezt már 50-szer elmondtuk, hogy nem tudjuk. Egyébként mi örömtelinek tartjuk, hogy elindultak a vizsgálatok.
A mentelmi bizottság vizsgálatával párhuzamosan folyik az ügyészségi eljárás is. Simon Gábort februárban adócsalás és magánokirat hamisítás gyanújával hallgatták ki.
A Jobbik biztonságosabb és igazságosabb nyugdíjrendszert kínál a kormányra kerülése esetére. Vona Gábor pártelnök szerint amellett, hogy 5%-ra csökkentenék az alapvető élelmiszerek és a fogyasztási cikkek áfáját, mindent megtennének azért, hogy minél több új munkahely jöjjön létre.
Jobbik ezért a termelői munkahelyek létesítésére helyezi programjának a fókuszát. Ezt tartjuk a legfontosabb feladatunknak. Amennyiben kormányra kerülünk, a termelő munkahelyek létesítését fogjuk elsőrendű feladatunknak tekinteni.
Ha bárki hibázott, annak vállalnia kell a következményeket. Ezt mondta Varjú László, Gyurcsány Ferenc politikus társa, a Berettyó újfalui asszonyról készült videó kapcsán. A videót múlt héten jelentette meg Gyurcsány Ferenc saját Facebook oldalán. A mobiltelefonnal készített felvételen a munkanélküli asszony arra panaszkodik, szerinte többek között azért vontak meg tőle egy támogatást, mert részt vett egy helyi gazdatüntetésen. A helyi kormány megbízott ezt tételesen cáfolta. Szerinte Gyurcsány Ferenc csak belerángatta a nőt egy primitív hetsz kampányba.
Kérem, nézzék végig, megéri. Olyat látnak, amit eddig el sem tudtam képzelni. Ezzel a megjegyzéssel töltött fel múlt csütörtökön Gyurcsány Ferenc a Facebook oldalára egy videót, amin egy munkanélküli berettyóújfalui nővel beszélget.
És jól tudom, hogy régóta nincsen munkahely.
Így van, 2006 óta.
A nő a felvételen arra panaszkodik Gyurcsány Ferencnek, hogy megvonták tőle a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Azt állítja azért, mert részt vett egy helyi gazdatüntetésen.
Utána gondolkoztam el, hogy valószínű, hogy azért van ez az egész, mert én ugye van egy probléma itt Berettyóújfaluban, és én együtt éreztem akkor ott a gazdákkal, és elmentem demonstrálni.
Gyurcsány Ferenc a Facebookon alávaló történetnek nevezte az esetet, és megkérdőjelezte, hogy emberek-e azok, akik ilyet csinálnak.
Gyurcsány Ferenc a DK elnöke hazugságba kergetett egy nehéz sorsú berettyóújfalui
álláskeresőt.
Ezt nyilatkozta a megyei kormány megbízott kedden az esetről. Rácz Róbert azt mondta, vizsgálatot kért, és tételesen cáfolta a videóban elhangzottakat.
Ez egy primitív politikai hetz kampány, amelyben megpróbálja az állami hivatalnokokat is belerángatni a politikai kampányba. Napi percnyi politikai haszonlesés okán vagy céljából, én azt gondolom, hogy ez még Gyurcsány Ferencet is méltatlan.
A bajai hamis videó ügye októberben robbant ki, emiatt váltották le az MSZP sajtófőnökét és a hvg.hu főszerkesztőjét. A kislétai videót pedig novemberben hozta nyilvánosságra az Együtt PM. Mindkét videó ügyében nyomozás indult. A hamis videók után a Híradó kedden azt kérdezte a Demokratikus Koalíciótól, ellenőrizték-e a videóban szereplő nő igazat állít-e. Kedden nem válaszoltak. Szerdán újra feltettük a kérdéseinket.
Maga az érintett nyilatkozott és elmondta, hogy vele mi történt.
Varjú László, Gyurcsány Ferenc politikus társa, aki a baloldali összefogás Berettyó újfalui jelöltje, azt mondta, ha bárki hibázott volna az asszony története kapcsán, akkor annak vállalnia kell a következményeket.
Én azt gondolom, hogy akkor mindenki, aki hibázott, akár a hivatal, akár hogyha valaki pontatlanul fogalmazott vagy rosszat mondott, azért már ki kell viselni a felelősséget.
A képviselőjelölt azt mondta, a Berettyóújfalui asszony elmondására támaszkodva a Demokratikus Koalíció azt kezdeményezi, hogy, ahogy Varjú László mondta, nézzék meg, hibázott-e bárki ebben a történetben, és ha igen, akkor viselje a következményeket.
Nem akarta, hogy Gyurcsány Ferencék nyilvánosságra hozzák a videót, ezt nyilatkozta a felvételen szereplő nő. Víg Anikó a Hír TV adásában azt mondta, az engedélye ellenére került fel a videó az internetre. A DTV által készített interjúban hosszan beszélt arról, Gyurcsány Ferenc azt ígérte neki, segíteni fogja őt, ha elmeséli, mi történt vele. Víg Anikó azt mondta, ő külön meg is kérdezte Gyurcsány Ferenctől, hogy adásba kerül-e a videó, aki erre azt válaszolta, az asszony még eldöntheti, hogy engedélyezi-e a közlést. Ez nem történt meg, a felvétel mégis megjelent Gyurcsány Ferenc internetes oldalán. Víg Anikó úgy fogalmazott, haragszik, mert szerinte Gyurcsány Ferencék a beleegyezésen nélkül hozták nyilvánosságra a videót.
Haragszok. Ennyi. Haragszok, mert kis ember vagyok, és engem el tud tiporni bárki. De ők ott vannak fent, és őket senki nem fogja ezért felelősségre vonni. Hogy itt vagyok egyedül. Én elhiszem, hogy jön a választás, de ezt... Ha én azt mondom, hogy nem, akkor miért nem lehet azt mondani, hogy igen, tiszteletbe tartjuk, és nem.
Eldöntheti a víz a part közeli ingatlanokat a Balatonnál a magas vízállás miatt. A Sió csatorna zsilipje már nyitva van, de a tó vízszintje csak lassan apad. A helyiek nem aggódnak, többen is azt mondták, hogy inkább legyen most egy kicsit magasabb a víz, mint nyáron túl alacsony.
Már a kerítés alját is elérték a Balaton hullámai az egyik Siófoki utcában. Az előrejelzések szerint heteken belül további 10 cm-nyit emelkedhet a tó vízszintje. Az egész déli parton készültségben vannak az önkormányzatok, felkészültek arra is, hogy a magas vízállás miatt a partmenti telkeket elöntheti a víz.
Mélygarázsok, pincék esetében betörhet a víz, vagy ha nagyon alacsonyan fekvő ingatlanoknál akár a padlószintet is elérheti. Mi egyenlőre egy figyelő szolgálatot szerveztünk csütörtöki és pénteki napra.
Zamárdiban ennél a befolyónál jól látszik, hogy a hatalmas víztömeg a partmenti utca felé vette az irányt. A vízelvezető árok csordultig telt, a partján homokkupacok jelzik, hogy szükség esetén azonnal be tudnak avatkozni.
Ha itt lesz az úton, akkor részes.
A vízügyi szakemberek csak annyira akarják lecsökkenteni a vízszintet, hogy nyáron az erős párolgás miatt se lehessen kritikusan alacsony a vízállás.
Az első fontos dolog az, hogy most a szinten tartást elérjék a szakemberek. A zsilip megnyitásától kezdve körülbelül olyan 10-14 nap az, amíg el tudják érni ezt a 30-35 köbméter per szekundumot, amennyivel most befolyik a víz. Tehát körülbelül jövő hét közepére érik azt el, hogy szinten tartsák a vízszintet.
Ma éjszakától az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint erős északi szél várható. Ilyenkor úgy mondják, megbillen a Balaton. A vízszint a szél nyomása miatt a valamelyik parton akár több centiméterrel is megemelkedhet. Ez azt jelentheti, hogy a déli parton a következő napokban a mostaninál sokkal több házat fenyegethet a tó.
83 éves korában elhunyt Hacser Józsa színművész, számos filmben, tévéjátékban szerepelt, sokat szinkronizált, jellegzetes hangját gyakran kölcsönözte mesefiguráknak és bábfiguráknak. Hacser Józsát két alkalommal is Jászai Mari díjjal tüntették ki, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét is megkapta. Most következnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd Szabadságtér 89 és Bábel. Az este 10 óra 10 perckor kezdődik, én utána híradóval várom Önöket, viszontlátásra.